Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy 60 év után is visszaemlékezhetünk arra, ami történt, fájdalmas és örömteli eseményekre, hogy megtapasztalta egy nemzet azt, hogy nem kell rabságban élni, hanem föl lehet emelni a fejet, ki lehet egyenesíteni a derekat, föl lehet tekinteni te rád a szabadítóra. És amikor olyan sokan életüket adták ezért az ügyért, akkor rád bízzuk az ő sorsukat, az ő emléküket, de rád bízzuk ezt az egész nemzetet is, hogy meg tudjunk maradni hozzád való hűségben, meg tudjuk becsülni a szabadságot, amelyben élhetünk, és olyan módon szeressük a ránk bízottakat, ahogyan ezt te tanítod. Ezért kérünk, hogy a múltból tanuljunk, hogy legyen erőnk a jövőt szolgálni, a te jó tetszése szerint. Amen. Kettő verset olvasok föl Ézsaiás prófétától, a 40. rész első és második verséből. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődő bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, hogy letelt rabsága. Budapest szívéhez is szóltak 60 évvel ezelőtt, hogy letelt rabsága. Letelt az az elnyomatási idő, legalábbis akkor azt gondolták a fölkelők, azt gondolta egy nemzet, amelyben sínylődni kellett idegen járomban, elviselve, tűrve a megaláztatást és a szenvedést. Isten akkor úgy tűnt, hogy jelet ad arra, hogy letelt rabsága, ennek a nemzetnek a rabsága, és eljött a szabadság ideje. Aztán kiderült, hogy ez a szabadság mennyire törékeny, és hogy a próbatétel mégiscsak tovább tart. De mindannyian tudjuk, hogy nem lehetett 1956. november 4-e után már nem lehetett ott folytatni, ahol október 23-án megszakadt. Elnyomatás még maradt, szenvedés még maradt, de talán a remény is erősebben megmaradt, hogy egyszer immár véglegesen letelik a rabság. Ézsaiás, vagy Deutero Ézsaiás, akinek ezt a szakaszt tulajdonítják, a vigasztalásnak a prófétája. Azzal kezdődik ez a szakasz, a 40. rész elején, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Az egyház szerepe történelmi körülmények között, legyen az akár próbatétel, akár szenvedés, akár üldöztetés, akár forradalom, vagy annak a leverése, az egyháznak a szerepe, hogy a vigasztaló szolgálatot be tudja tölteni. 1956-ban is voltak olyan lelkészek, voltak olyan elkötelezett keresztjén emberek, teológus hallgatók, akik végezték a vigasztalásnak ezt a szolgálatát. Akik a szó szoros értelmében kötözték a sebeket, de a lelki sebeket is kötözni kellett. Voltak olyanok is. És a vigasztalásra szoruló nemzet azóta is itt van körülöttünk, Ézsaiással együtt nekünk is meg kell tanulni, hogy hogyan vigasztalhatunk. Évi igénk ugyancsak Ézsaiástól van, 2016 igéje, ha úgy tetszik a 60. évforduló igéje, ahogyan az édesanyja vigasztalja a fiát, én is úgy vigasztallak titeket, mondja a seregek ura. Elsősorban tehát nem az ember vigasztal, hanem az Isten vigasztal. A vigasztaló pedig a Szentléleknek a neve, a Paraklétos, azt is jelenti vigasztaló. Ezért a Szentlélek Istenre kell hagyatkoznunk, hogy ő az, aki ura a történelemnek, aki mutatja az irányt, aki iránytű lehet belső életünkben, de iránytű lehet egy egész nemzet, egy egész világ számára is. És végül azt hiszem, hogy arra kell még figyelmeztetnünk, hogy emlékeztetnünk, hogy a magyar himnusz milyen szépen kezdődik, Isten áld meg a magyart, és tudjuk, hogy 56-ban a legmegrendítő pillanatokban énekelték a himnuszt, talán sok jelenlevő ezt át is élte, hogy mit jelentett énekelni a himnuszt a Kossuth téren, mit jelentett énekelni a himnuszt egy templomban, mit jelentett énekelni a himnuszt a temetőben és sokfelé, Nos, ennek a himnusznak, nemzeti imádságunknak az utolsó verszakát is föl kell idéznünk, amivel ugye Kölcsey egy pici változtatással él csak, amikor nem azt mondja, nem azért könyörög, hogy Isten áld meg a magyart, hanem azt kéri, hogy szánd meg Isten a magyart, hit vészek hányának, nyújts feléje védőkar tengerén kínjának. Vagyis az isteni szánalom az, amit kérünk, azt kérjük, hogy ő ne csak megáldjon minket, hanem szánjon is meg bennünket, és a megszánó, az embert szánalommal tekintő Isten, az a vigasztalás Istene. Ezért egy levert forradalom után is, és sajgó sebek után is, szabadság után vágyakozva is, erre a vigasztalóra szorulunk, a Szentlélek Istenhez kell fordulnunk. Így imádkozzunk ő hozzá. Szentlélek Isten, jöjj hozzánk a te vigasztaló szavaddal. Szentlélek Isten, aki a bátorság lelke is vagy, ad nekünk a bátorságot a mai nehéz helyzetekben is, hogy tudjunk szólni, amikor szólni kell, tudjunk hallgatni, amikor hallgatni kell, vagy bátorságot a döntéseinkben. Szentlélek Isten, aki az egység lelke is vagy, köszönjük, hogy 1956-ban ez a nemzet egyé forrott, és különböző hátterű emberek, munkások, diákok, értelmiségiek, parasztok egyé tudtak lenni, nem csak nemzetként, hanem valamiként a te népedként is. Add ennek a népnek, a mi nemzetünknek ezt az egységet, ennek az egységnek a reményét legalább, hogy mi is el tudjuk tüntetni a különbözőségeket, és rád hagyatkozva azt keresjük, ami közös, ami összeköt minket. Jöjj Szentlélek, áldj meg minket. Amen. Kedves vendégeink, kedves testvérek, akkor tisztelettel átadom a szót vendégünknek, hogy mindezt, amit talán egy részletként láttunk, hogyan lehet elhelyezni nagyobb összefüggésekben, akár nemzetközi, akár hazai szélesebb összefüggésekben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni a meghívást és a lehetőséget, és nagyon érzem a gondviselésnek a kézzelfogható jeleit ebben az estében, amikor pár héttel ezelőtt Püspök atya felhívott, hogy meginvitáljon ebbe a körbe, akkor mondtam neki, hogy azon túl, hogy nagyon megtisztelő és nagyon örültem ennek a felkérésnek, pont aktuális, mert éppen egy emlék iratnak, visszaemlékezésnek a sajtó alá rendezésén dolgozom. Mindszenty József bíboros atyának az 1956-os forradalomról az ő forradalmat követő amerikai követségen töltött időszakáról van egy hosszabb írás, amiben az 56-os forradalmat és ebben az egyház szerepét helyezi el. Ez eddig még nem jelent meg, nem látott napvilágot, és ez most majd valamikor október-november folyamán fog megjelenni, és éppen ezen dolgozom, és annyira jó látni azt, hogy bár nem nagyon beszéltünk Tamással előtte, de ennyire beleérzett, hogy mi az, ami most éppen mozgat és ami foglalkoztat. Különösen azért is, mert azt gondolom, hogy az 1956-os forradalom eseményeit, hogyha vizsgáljuk és benne az egyházaknak a helyzetét, szerepét, akkor két dolgot mindenképpen jó szem előtt tartanunk. Az egyik az az, hogy az egyházakat nem lehet külön-külön áttekintenünk és nézni, hogy az evangélikusokkal, a reformátusokkal, a katolikusokkal, az izraelitákkal mi történt az 56-os forradalom alatt, mert bár mindegyik egyháznak és felekezetnek megvan a saját története és a saját feladata, szerepe a forradalom napjaiban, eseményeiben, de az egyházaknak egy különleges helyzete van, benne élnek és benne vannak a társadalomban, és a társadalomnak egy alkotó és meghatározó tényezői, még az 50-es években is, még a legkeményebb Rákosi, vagy az 56-ot követő kádári diktatúrában. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy az egyházaknak milyen szerepe, milyen feladata volt az 56-os forradalomban, akkor azt gondolom, hogy fontos és nem csak az ökumené jegyében, hanem az egyházak szerepe és jellegénél fogva egybe láttatnunk őket, és fontos egy picit előre tekinteni és visszatekinteni is, hiszen az, ami 1956. október 23 és november 4 között zajlott Magyarországon, és ami az egyházakat érte és az egyházak szempontjából egy fontos helyzet, annak nagyon komoly előzményei vannak egészen 1945-ig nyúlóan, és az 56-os forradalmat követően én azt gondolom, hogy egészen 1989-ig biztosan, de sok esetben a rendszerváltozás után is számos olyan kérdéskör van a forradalommal kapcsolatban, amelyet nem láttunk, vagy akár mai nap sem látunk, vagy láthatunk tisztán. Mindenkiben én azt gondolom, aki itt a teremben ül, van személyes kötődése és személyes kapcsolata az 56-os forradalomról és szabadságharcról. Nekem két olyan meghatározó kötődésem, élményem van, ami ezzel a korszakkal való foglalkozást és ezzel az időszakkal, ezekkel az eseményekhez való nyitottságomat, érdeklődésemet teremtette meg. Az egyik egy nagyon idős kereszt szülőm, nagynéném volt, akit 1956-ban egy ügyvéd mellett dolgozott, én egy vasmegyei kisvárosban, Körmenden születtem, és ő 1956-ban ebben az ügyvéd irodában kapott egy mi atyánk kezdetű imádságot, amely azonban nem a jól ismert szöveget tartalmazta, hanem a diktatúrával szemben és Sztálinnal szemben való gondolatokat, a mi atyánk imádságnak a szövegét átfogalmazva. Ő ezt három példányban gépelte le egy barátnőjének a kérésére, és ezért a három mi atyánkért 56-os forradalmat követően őt letartóztatták, és egy fél évig börtönbüntetést kapott ezért, és Szombathelyen raboskodott, és amikor egyetemista voltam, és ő, mint nagynéni keresztszülő, nagyon sokat látogattam őt, beszélgettünk, és mindig mesélt az ő életéről, történetéről, és ez nagyon megragadott engem, és amikor az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában elkezdtem kutatni, akkor kíváncsi voltam arra, hogy van-e ennek lecsapódása. És hát Kovács Erzsébetnek hívták, tehát igazániból nem egy nagyon ritka név, tehát megkeresni sem könnyű az adatbázisban, a levéltárban az ő anyagát, de fellelhető volt az a vizsgálati dosszié, ami 56 után ennek a három példányban készült stencilezett mi atyánk legépelésével kapcsolatban született bírósági ítéletnek egy kópiája, maga a szöveg is. Igazándiból ez egy annyira személyes, megrázó élmény volt, hogy tulajdonképpen mai fejjel azt mondhatnánk, hogy semmi sem, vagy egy nagyon kis cselekedet és az 56-os forradalom eseményéhez kötődően nem nagyon mozdította elő, vagy változtatta meg a mindennapoknak a történéseit, de ennek is milyen komoly és súlyos következménye volt és lenyomata. Másik egy nagyon kedves emigrációba szakadt emberhez köthető, aki a rendszerváltozás után visszatért. Ő 1945-ben pár éves volt, szintén vasmegyei születésű, és 45-ben a felszabadító szovjet csapatok a Szántóföldön, az erdőben éppen terményeket és fát gyűjtő szüleit, édesanyját és édesapját lelőtték, meghaltak, és a húgával együtt árván maradtak, és az ő pap nagybátyja, egy Rozmán Alajos nevezetű veszprémi egyházmegyés pap nevelte fel őket, és hát 1956-ban Ajkán tevékenykedett, ott dolgozott, és részt vett a forradalom eseményeiben, aztán 56 után jobbnak látta, hogyha nyugatra távozik, és csak 89 után tért vissza. És az ő személyes emlékei és elbeszélései voltak azok, amelyek meghatározó módon formálták, alakították ezeket a történelmi eseményeket számomra, és azt gondolom, hogy mind a két példa azt üzeni és azt mutatja számunkra, hogy megpróbáljuk és fontos összegyűjteni és leírni és továbbadni ezeket az eseményeket, amelyeket ők átéltek, és amelyekhez mi már, mivel elmúltak, de megőrizhetjük és átadhatjuk. És ezért is gondolom azt, és tartom fontosnak, hogy akár itt a teremben levők is, vagy a szűkebb, tágabb családunkban ezeket minél szélesebb körben próbáljuk meg átadni és megismertetni. Hogyha az 1956-os forradalomra és benne az egyházakra tekintünk, akkor mindenképpen fontos azt látni, hogy maga az 56-os forradalom eseményei és benne az egyházaknak a szerepe és helyzete és ami az egyházakkal történt 1956-ban, az nem feltétlenül csak a forradalom eseményei miatt alakult úgy, ahogy alakult, hiszen ha bármelyik történelmi egyházra tekintünk, akkor egy olyan folyamat, egy olyan esemény sorba kerültek bele 1945 áprilisától kezdődően, amely 1955-56-ra egy olyan helyzetet teremtett, ahol jogosan merült fel az a kérdés, hogy az egyházak milyen helyzetbe kerültek 1956-ban, és hol milyen lehetőségek, milyen kitörési pontok vannak az akkorra már kialakult szervezetben, rendszerben. És hát maga az 56-os forradalom, én azt gondolom, és az 56-os forradalmat követő megtorlás, az egy sokkal komolyabb traumája és embert próbáló esemény sorozata a 20. századi magyar történelemnek, mint mondjuk az 1945 és 53 között működő Rákosi diktatúra. Ha összepróbáljuk hasonlítani, bár sokkal brutálisabb és véresebb és kegyetlenebb volt a Rákosi korszak, de a kádári megtorlás és a kádári 56-tal való viszonyulás az egészen 1989-ig egy meghatározó kérdéskör volt, maga az, hogy erről a forradalomról csak mint ellenforradalom lehetett beszélni, és egyáltalán megpróbáltak mindent elferdíteni és úgy bemutatni, ahogy az valójában nem történt meg. Jó példa erre, akár Ordas Lajosnak a beszéde, akár Mindszenty Józsefnek a rádió nyilatkozata, ezek 1989-ig nem jelenhettek meg, nem láthattak napvilágot. Ha nézzük akár a kádári propaganda kiadványokat, a fehér könyvet, vagy más olyan sajtótermékeket, amelyek az 56-os forradalmat bemutatták és leírták, és megpróbálták az egész forradalmat úgy bemutatni, hogy ahogy az a lehető legnegatívabb és legfeketébb legyen. Ezekben a kiadványokban sem találhatók meg ezek a szövegek, és hát jogosan felmerül a kérdés, hogy miért nem. Hogyha a rendszer logikája mondja azt, hogy ezek a püspökök, ezek az egyházi vezetők fel akarják forgatni az 56-os forradalom napjaiban a társadalmat, visszarendeződést, restaurációt akarnak. A legegyszerűbb az lett volna, hogyha ezeket a szövegeket elejétől a végéig lehozzák. De hogyha figyelmesen elolvassuk, akkor egészen másról beszélnek ezek az egyházi vezetők, éppen ezért ezeket a szövegeket nem jelenítették meg, belőle mondatokat, mondatfosztányokat vagy szavakat ragadtak ki, és azoknak más-más szinonimájával jelenítették meg őket. De tulajdonképpen mi is vezetett, ha az egyházakat nézzük 1956-hoz? Mind a református, mind az evangélikus, mind a katolikus egyház helyzetében az 1945 és 56 közötti időszak nagyon sok hasonlóságot és nagyon sok átfedést, nagyon sok hasonló eseménysor tartalmaz. Amikor én az 1956 előtti időszakról és kiépülő diktatúráról beszélek, tudatosan határkőként az 1945-ös időszakot tartom, hiszen bár 1947-48-ig több párt és koalíciós időszak volt az országban, de mégis azt mondhatjuk, hogy 1945-től kezdődően indult meg egy szisztematikus az egyházakat, az egyházak működését, az egyházak életét befolyásoló és kialakító berendezkedésnek a kialakítása, és ez a terület, az egyházaknak a felügyelete és ellenőrzése, ez mindvégig a kommunista párt tagjaihoz kötődött, akár hogyha a belügyminisztériumot, akár a különböző szervezeteket nézzük, akkor mindig is ez a kommunista párt ragaszkodott hozzá, hogy ez a terület az ő kezében összpontosuljon. 1945-ben akár evangélikus, akár katolikus egyházi vezetőket nézzük, akkor nagyon komoly és jelentős személyi változások történtek az egyház életében, ezek természetes életkor nyugdíjazásnak köszönhetően, de maga a II. Világháborúban való szerepvállalás és az üldözöttek, a nehéz sorsban lévőknek a segítése és a hozzájuk való viszonyulás az egy komoly mérföldkő és viszonyítási pont volt. Hogyha a felekezeti iskolák államosítását, vagy a katolikus egyház esetében a szerzetes rendek működési engedélyének a megvonását nézzük, vagy a földbirtokoknak, az ingatlanoknak az elvételét nézzük, akkor ezek mind-mind olyan lépcsők voltak, amelyek az egyházaknak a megtöréséhez és az egyházaknak a helyzetének, az egyházaknak a működésének a igába, a kordába szorításához vezettek. Egy tudatos és szisztematikusan felépített egyházellenes fellépés zajlik 1945-től. Ez nyilvánvalóan érthető abból a szempontból, hogy az egyházaknak van a legnagyobb társadalmi befolyása, a legnagyobb hatása és a legjelentősebb kapcsolatrendszere, és ezt mindenképpen a kommunista párt megpróbálja megtörni, és mindvégig úgy tekint az egyházakra, mint egy eltörlendő és elpusztítandó intézményre. Majd aztán, amikor ez érthető módon és láthatóan nem következik be, akkor finomodik egy kicsikét az egyházpolitikának az iránya, de tulajdonképpen ez mindvégig meghatározza ezt az időszakot. És azt is fontos kiemelni, hogy a különböző egyházakat különböző módon, különböző taktikának köszönhetően más-más módon lép fel velük a pártállam, vagy annak intézményei az 1951-ben létrejövő állami egyházügyi hivatal, de az, hogy most 1948-ban vagy 1950-ben kötik meg a megállapodást egy-egy egyházzal, és próbálják őket együttműködésre bírni, azt gondolom, hogy ez csak az időbeli és más-más taktikának köszönhető, de tulajdonképpen a lényeg ugyanaz. Ugyanúgy, ahogy a perek és az egyházi személyeknek a elfogása, bebörtönzése, internálása, a gulágra vitele vagy házi őrizetbe helyezése is, attól függően, hogy egy-egy egyházi személlyel szemben milyen taktikát lehet követni, hogyan lehet vele szemben fellépni, ezek különböző módozatok és különböző adott egyéni helyzeteknek köszönhető, de legyen az egy kirakat per, legyen az egy utcáról való elrablás, legyen az egy nagyobb összeesküvésben való részvétel. A lényeg az, hogy ezeket az egyházi személyeket megpróbálják a lehető legnegatívabban és a legrosszabb színben feltüntetni. És van egy olyan intézményi hálózat, amelyről azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképpen fontos beszélni, mert az egyházak működése és felügyelete szempontjából megkerülhetetlen, és nagyon sokan ezt egy ilyen jóságos és kedves intézménynek ismerték meg. Az, hogy az állambiztonság és a belügy mennyire férkőzött be és aktívan tevékenykedett az egyházakkal kapcsolatban, ez nagyon sok szempontból kutatott és ismert. Azonban van egy, én azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb és a működés szempontjából meghatározó intézmény, ez az Állami Egyházügyi Hivatal, amely a 70-es, 80-as évekre egy olyan intézményé vált, amely egy ilyen békés, kedélyes és az egyházak életét, működését mindenféle szempontból jól irányító és rendező hivatallá nőtte ki magát. Azonban az 1951-es létrehozásától 1956-ig, illetve 56 után is tulajdonképpen ez az Állambiztonság és a Belügyminisztériumnak egy ilyen kis fiók intézménye volt, hiszen mindig voltak ott olyan munkatársak, akik a belügyből érkeztek, és az Állambiztonságnak a kebelén nőttek fel, és az egyházakra úgy tekintettek, és velük szemben olyan eszközökkel léptek fel, amelyel az egyházi vezetők tulajdonképpen erre nem voltak felkészülve. És ez egy fontos kérdéskör, hogy azok között a körülmények között, amelyek között az egyházak éltek és működtek, és a saját hivatásuknak, a saját feladatuknak, küldetésüknek megfelelően akartak tevékenykedni, egy egészen más közeg és egy egészen más rájuk vonatkozó szabályrendszert próbált a pártállam és annak intézményei kialakítani. Ezek az emberek, akik ezekben a hivatalokban tevékenykedtek, nem azt az egyházi nyelvet, nem azt a szokásrendszert, nem azt a kultúrát jelenítették meg és képviselték, amelyhez az egyházi vezetők hozzászoktak, vagy amelyet az ő tisztségük és pozíciójuk megkívánt volna. Az, hogy egy egyházi vezető egy állami vezetővel leül tárgyalni, mondjuk itt most az állami egyházügyi hivatal vezetéséről kell gondolni, és ezeknek az embereknek a felszereléséhez, a mindennapi életükhöz hozzátartozott, mondjuk a fegyvernek a oldalon lévő hordása és viselete. Ez egy egyházi vezető számára, még hogyha túl is vagyunk az 50-es éveken és a kegyetlen Rákosi időszakon, mégiscsak valami fajta bizonytalanságot és félelmet szül. De az egyházak hogy viszonyulnak ehhez a kiépülő és kialakuló diktatúrához 1956-ban? Elmondhatjuk azt, hogy belső szerveződések, belső kezdeményezések, reform folyamatok alakulnak már az 56 nyarán, tavaszán, amelyek mind-mind arra vonatkoznak, hogy ezt a kialakult egyházpolitikát, az egyházaknak a helyzetét felülről odaültetett vezetőket, békepapokat és azt a hierarchiát, amit kialakul, azt megpróbálják valamilyen módon megfelelően kezelni, és azokat az irányzatokat, azokat az elgondolásokat, amelyek a pártállamhoz kötődnek, azzal szemben egy alternatívát felmutatni. Mindegyik felekezetre, egyházra igaz az, hogy 1956. szeptember-októberében az korábban elmozdított, bebörtönzött, elítélt egyházi vezetők visszatérnek, és ez a visszatérés és ez a újbóli pozícióba kerülés tulajdonképpen az 1956 utáni megtorlásnak és az 56 utáni egyházakhoz való viszonyulásnak és reakciónak, ahogy a Kádár János vezette, Magyar Szocialista Munkáspárt és annak vezetői viszonyultak az egyházakhoz. Azt gondolom, hogy ez az egyik fő mozgató rugója és kulcsa, hogy azok a személyek, akiket a 40-es évek végén, 50-es évek elején elítélnek, börtönben, házi őrizetben vannak 56-ban, a forradalom alatt, hogy azt megelőzően visszanyerik egyházi tisztségüket. 56 után az velük szemben a fő vád és fő probléma, hogy miért foglalják el, és miért mozdítják el azokat az embereket, akik 56 előtt és alatt lojálisak a pártállamhoz. És tulajdonképpen akár Ordas Lajost nézzük, akár Mindszenty Józsefet, akár Ravasz Lászlót, velük szemben vagy későbbiekben ez a magatartás az egyik az, ami miatt őket újra elmozdítják, vagy ugye Mindszenty esetében erre nem is kerül sor, hiszen önkéntes számüzetésbe megy az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségére. A másik fontos tényező maga a reakció, maga az a tevékenység, ami az egyházakra és azoknak a tagjaira, vezetőire a forradalom alatt jellemző. Lénárd Ödön katolikus pap, aki maga három börtön büntetésből kifolyólag, perből kifolyólag 18 és fél évet ült börtönben. Amikor 80-as évek végén elkezdte kutatni, hogy az ő három börtön büntetése pere, az milyen dokumentumokkal, milyen ügyekből kifolyólag rekonstruálható, akkor amikor elkezdte ezt a kutatást, akkor azt fogalmazta meg, hogy számára az a vezér gondolat és motivum, hogy mi történt velünk keresztényekkel a 20. században, és ennek milyen következménye, milyen hatása van a mindennapi életünkre. Nyilvánvalóan egy ilyen korszakkal, ilyen történelmi eseményeknek a kutatása és a vizsgálata, az nem egy öncélú, nem egy arra vonatkozó, hogy csak a múlt sebeit, sérelmeit kutassuk és dolgozzuk, hanem egyfajta gondolat, egyfajta szembenézés a múlttal, és egyfajta előretekintés, hogy mik azok a lépések, mik azok a cselekedetek, amelyeket nem lenne jó újra és újra elkövetni, illetve mik azok a magatartás formák és cselekedetek, amelyeket egy keresztény embernek egy diktatúra közepette is meg kell élni, és tevékenységében, mindennapi életében meg kell, hogy jelenjen. Az egyik, én azt gondolom, és az egyházak szempontjából talán ez az a terület, amivel igazándiból a 56 utáni megtorlás nem nagyon tudott mit kezdeni, az magának a megbocsátásnak, és az 56 előtti szereplőknek, legyenek akár azok pártvezetők, legyenek akár együttműködő, lojális papok, a hozzájuk való viszonyulásnak a kérdése. Mert bár az, hogy a pozíciójukból elmozdítják őket, ez azt gondolom, hogy teljesen természetes és velejáró, de igazándiból semmiféle bosszú, semmiféle múltnak a felhánytorgatása az 56-os forradalom alatt és azt követően az egyházi vezetők részéről nem jelent meg. Annyit kívántak elérni, hogy azt a pozíciót, amit a pártállam rájuk erőltetett és úgy foglalták el, ami akár az egyházi törvények, akár a több évtizedes, évszázados szokások és hagyományok alapján kialakult, nem elfogadható, hogy ebben legyen egy tiszta lap. A másik, ami egy állandó feladatunk és egy állandó lehetőségünk, ez a megújulásnak és a már kialakult, meglévő szokásoknak az ezzel való szembenézése és ennek a megváltoztatása. És hogyha megnézzük az egyházaknak a tevékenységét, akkor látható az, hogy egy nagyon komoly lelki, teológiai megújulás jelenik meg a kialakult és akár a 45 előtti időszakra, akár a második világháború, akár az azt követő évekre vonatkozó működésnek, tevékenységnek a felülvizsgálatát, az ezzel való szembenézést fogalmazta meg. Az, hogy nincs bosszú és nincs kegyetlen fellépés, ez magától értetődő, de azokban a forradalmi napokban, azokban a felhevült indulatokkal teli időszakban azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly fegyvertény, hogy nagyon sok vidéki településen, Budapesten az egyházi vezetők azok, akik nyugalomra intik a felkelőket, a forradalmárokat, és nagyon sokszor pont azok az egyházi személyek lesznek majd 56 után bíróság elé állítva vagy letartóztatva, azzal vádolva őket, hogy felbújtottak, hogy agitáltak, hogy aktívan a felkelőket arra késztették, arra segítették, hogy fellépjenek, pont azok, akik egy visszafogott, nyugodt, higgadt lépéssorra, cselekedetre bírták, vagy ösztönözték az embereket. 1956 októberében, novemberében az Állami Egyházügyi Hivatal és annak munkatársai szétszélednek. Ugye maga ez a hivatal, ez egy közel 50 fős Budapest és minden megyeszékhelyen egy megbízottal rendelkező hivatal volt, és az egyházak teljes felügyeletét és működésének az ellenőrzését látta el. Ennek a vezetője 1956-ban Horváth János volt, aki egészen 58-ig viszi majd a hivatalt, és a helyettes vezetője egy Varga József nevezetű belügyi munkatárs volt, akit 56 májusában leváltanak, és akkor lesz az elnök helyettes Miklós Imre, aki majd 71-től elnöki rangban viszi a hivatalt. 56. október-novemberének folyamán a hivatal munkatársai félve a megtorlástól, félve attól, hogy akár az egyházi vezetők, akár a hívek, akik érdeklődnek ezek iránt, a kérdéskör iránt, valamifajta bosszút, valamifajta megtorlást foganatosítanak velük szemben, és vidékre menekülnek, és későbbi visszaemlékezésekben leírják azt, hogy mennyire féltek attól, hogy komoly bántódásuk esett. Pont Horváth János az, aki elmegy október végén Felsőpetényben és Mindszenty Józseffel hosszasan tárgyal, hogy rábírja őt arra, hogy visszatérjen, azonban Mindszenty félve attól, hogy valami cselnek, valami ármánykodásnak lesz a részese, ezért úgy dönt, hogy nem hallgat az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének a szavára, és majd csak a forradalmárok, amikor kiszabadítják, akkor hagyja el a házi őrizetet és tér vissza Budapestre. Amikor 56 után felmerül az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársainak a tevékenységének az értékelése, 1958-ban a Magyar Szocialista Munkáspárt két párthatározatot hoz egy hónap különbséggel, ami a vallásos világnézetről, illetve a lelkiismereti világnézetről, felfogásról és az egyházak szerepéről, feladatáról szól. Ebben tételesen leírják azt, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársainak a tevékenysége nem volt megfelelő 1956 előtt és 56 után sem, és ezért felülvizsgálják a munkatársakat. Az 56-os forradalomban betölt szerep, cselekedetek, hogy elmenekülnek, vagy félelmükben hogyan és miként tevékenykednek, ez minden egyes munkatársnál megfigyelhető, és a többségük azok közé tartozik, akik vidékre mennek és félnek. Kell egy pár hónap, kell egy pár nap, amíg az Állami Egyházügyi Hivatal sorai rendeződnek. 56 végén a hivatal önállósága megszűnik, és a Művelődésügyi Minisztériumnak lesz egy főosztálya, és ezt követően majd csak 59-ben nyeri vissza önállóságát, azonban addig is ugyanazzal a feladatkörrel és tevékenységgel zajlik ott a munka, illetve ezzel párhuzamosan a Belügyminisztérium, az Állambiztonság is elindítja azokat a megtorló ügyeket, pereket, amelyek az 56-os forradalomban résztvevő egyházi személyekre egyházhoz kötődő hívekhez kapcsolódik. Akár az evangélikus, akár a református, akár a katolikus egyház papnövendékeit, lelkész jelöltjeit nézzük, ahogy ez a filmben is nagyon szépen bemutatásra került és látható volt, a forradalom eseményeinek a közelében tevékenykedtek, éltek, tanultak ezek a fiatalok, és a leggyorsabban, legaktívabban bekapcsolódtak a mindennapi eseményekbe, azonban nem a fegyverek oldalán, nem a harcokban, hanem akár fogalmazványok, kiáltványok megfogalmazásában, sokszorosításában, betegápolásban, karitatív munkában, és ez később ügyeknek és pereknek és eljárásoknak lesz az egyik kiindulása. Kedves barátom címmel fogalmaznak meg a központi szeminárium kispapjai egy 28 oldalas szöveget, amelyben leírják a forradalomnak a történéseit, eseményeit, és ezt 150 példányban sokszorosítják és kiküldik vidékre, és pár nappal, hogy ez megjelenik a különböző püspöki székhelyeken, megfelelő ügynökök jelentik a Belügyminisztériumnak, hogy ilyen fogalmazvány érkezett, és ebből kiindulva 1958-ban a központi szemináriumból már jó pár kispapot kizárnak, és aztán 1957-től kezdődően egészen a 60-as évek közepéig, bár 63-ban ugye nagyon sokan amnestiával szabadulnak, de nagyon sokan nem, zajlanak olyan perek, ügyek, amelyek érintik az egyházi személyeket. Ennek több csoportja van, és fontos látnunk azt, hogy az egyik azok ellen irányul, akik 1956. október 23 és november 4 között szabadultak, 56 előtt, főleg a 40-es évek végén, 50-es évek elején szenvedtek börtönbüntetést, és a forradalom alatt szabadulnak a börtönből, a házi őrizetből, és 56 után ezeket az egyházi személyeket, lelkészeket, papokat abban a pillanatban újra letartóztatják, és visszaviszik a börtönbe, és le kell tölteniük a rájuk kiszabott börtönbüntetést. Ez az egyik, a megtorló mechanizmusnak a része, a másik pedig az, akik a forradalom alatt valamilyen feladatot, valamilyen szerepet vállaltak, és ez bizonyítható, ez különösen 58 után, amikor már a forradalom aktív szereplőinek Nagy Imre és társainak, hogy azoknak a forradalmároknak az ügye már a bíróság előtt van, lecseng, lezajlik, akkor az egyházakkal szemben indítanak meg egy nagy persorozatot. Ez egészen 1961-ben csúcsosodik ki, amikor több száz házi őrizet és házkutatás és letartóztatás zajlik Budapesten és különböző vidéki nagyobb településeken, városokban, és az ott élő és az egyházhoz kötődő személyeket letartóztatják, de egészen 1970-es évek elejéig nyúlnak azok a perek, amelyekből kifolyólag politikai ügyek, politikai okokból egyházi személyeket tartóztatnak le. Hogyha magára az 56-os forradalomra és benne az egyházak szerepére tekintünk, akkor mindenképpen azt kell kiemelnünk és látnunk, hogy az egyházak a forradalom eseményei és körülményei között élték a mindennapi életüket, és a lelkészek, papok a hivatásuknak, küldetésüknek megfelelően a forradalom sebesültjeit próbálták lelki, testi, vigaszban, sérülésben, gyógyításban részesíteni. Egyfajta iránymutatást, egyfajta útmutatást igyekeztek adni a forradalmároknak abban, hogy nem a bosszú, nem a megtorlás az, ami előre vezet, hanem egyfajta bocsánat és a múltnak, a múlttal való szembenézés és a múlttal való tisztázás és megújulás. Az, hogy 1956 után az egyházakkal szemben talán még keményebb, még megtorlóbb intézkedések zajlanak, mint a Rákosi korszakban, más módszerekkel és eszközökkel. Az 56-os forradalomnak, mint eseménysornak a ledegradálása és negatív színben való feltüntetésének köszönhető, illetve annak, hogy az egyházakkal szemben egy olyan egyházpolitika alakul ki, amelyben minden 56-ban újra előtérbe kerülő egyházi személynek a kiiktatására vonatkozik, illetve azoknak, akik erre hajlandók felhasználása, hogy ezzel a kádári kiépülő kormányzatot és berendezkedést megpróbálják legitimálni. Először belföldön, majd aztán a 60-as évek első felétől, közepétől kezdődően külföldön is, hiszen nagyon sokan így vállalnak nemzetközi szervezetekben pozíciót, vagy így juthatnak ki külföldre, és ez lesz annak a lehetősége, hogy az egyházakkal szemben egy olyan kialakuló egyházpolitika kerüljön kialakításra, ami egészen 89-ig egy kihasználó és az egyházokat a kádári politikához felhasználó egyházpolitikának lesz a része. És aztán majd persze a 70-es, 80-as években elindulnak kis közösségek, kis olyan szerveződések, amelyek a megújulást, a diktatúrával szembeni fellépést, tevékenységet indítják meg, de ennek nyilvánvalóan a kialakuló rendszer között egy visszafogott és nagyon óvatosan alakul ez, hiszen tudják azt, hogy akár ahogy 56 előtt és 56 után a 60-as évekig, úgy később is, ha nem is perekkel, de megtorlással, pozícióból való elmozdítással, nem engedélyezett pap vagy lelkész esküvel szenteléssel meg lehet egy-egy életutat akadályozni. Köszönöm a figyelmüket!